A mi segítségünk, pünkösdi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogyha később még érkeznek, akkor itt elő rengeteg hely van, és úgy látom még a padokban is. A mai Isten tiszteletünket az 541-es számú énekünk éneklésével közösen fogjuk elkezdeni. Akik az énektáblát látják, azoknak feltűnik, hogy egészen más énekszámok vannak feltüntetve. Ez abból adódik, hogy az elmúlt héttől bevezettük az új énekeskönyvünket. A mai Isten tiszteleten megszokott énekeket fogunk énekelni, olyanokat, amelyek benne vannak, vagy benne voltak abban is, viszont már az új számozás szerint az énekeinket továbbra is kivetítjük, de a padokban meg lehet találni az új énekeskönyveket, lehet azokat is használni. Az 541-es számú énekünket énekeljük mind a három versével. Jöv el, Szentlélek Úr Isten, tölts be szíveinket éppen.
Yeah.
Isten igéjét pünkösd ünnepén olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 19. fejezetből, az első 7 versből. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidéket, elérkezett Efézusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valahogy emberi gyarlóságunkhoz kapcsolódik mindaz, hogy amikor nálad keresünk valamit, akkor is szeretnénk meghatározni azt az utat, amelyen vezetni szeretnénk magunkat. Amikor nagy ünnepeink vannak, és tényleg arra kellene rádöbbenni, hogy milyen csodákkal tartott fenn a mi életünket és ezt az egész világot, mi mindig hozzá akarjuk rendelni önmagunkat és mindazt, amit mi teszünk. Mi akarunk hinni, mi akarunk szeretni, mi akarunk megoldásokat találni, és olykor-olykor eljövünk te eléd, hogy mindezekre add az áldásodat. A pünkösd ünnep ebből igen erősen kimozdít bennünket, mert annyira titokzatos, és annyira a léleknek az a munkája, amelyben mi nem látunk bele, hogy egy kicsit óvatosak is vagyunk ilyenkor. Vajon mi az, ami nem elégséges most te neked? Vajon hogyan nem elég tisztelni téged? Miben kevés a mi imádatunk? Kell-e formálódnia még az életünknek? Szeretnénk mégis úgy megállni előtted, mint ünneplő gyülekezet, és mint akik tudják azt, hogy ezekre a titkokra nekünk szükségünk van. Kérünk, hogy így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Hisszük és valljuk azt, hogy a te szent lelked gyűjtött bennünket egybe, és az adja az igének azt a megértését, amely mindannyiunk számára táplálék, útmutatás és bátorítás lehet. Így kérjük, hogy légy közöttünk, áld és szenteld meg ünnepi Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk az 554-es számú dicséretünkkel. Ennek egyetlen verse van, 554-es számú énekünk. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Alapigénket újraolvasom az előbb elhangzott részből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből újraolvasom a második verset. Így szólt hozzájuk: kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, az elmúlt héten az apostolok cselekedeteiről írott könyvből egy-egy részt választottam estéről estére, vendég ige hirdetők érkeztek ide a gyülekezetbe is. Azt gondoltam, hogy megdolgoztatom őket egy kicsit, ennek ellenére vállalták a szolgálatot, pedig én jelöltem meg azokat a címeket és azokat a bibliai részeket, amelyekre úgy gondoltam, hogy elő tudják készíteni számunkra ezt az ünnepi alkalmat. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv igazából nem is az apostolok cselekedeteiről szól, hanem annak a léleknek a munkájáról, amit Jézusnak a tanítványai kaptak. És olyan kérdéseket próbáltam megfogalmazni, amelyek egy kicsit megütköztetnek, vagy legalábbis megdöbbentenek bennünket, és aztán egyet eltettem magamnak erre az ünnepi alkalomra, ezt a most felolvasott bibliai részt. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, és azt gondoltam, hogy ezzel a kérdéssel valami nincs rendben. Legalábbis azok a tapasztalatok, vagy az az előismeret, ami bennünk van, valahogy furcsának találja ezt a kérdést. Megpróbálom megfogalmazni azt, hogy mi volt ebben a különleges. Ha a hit a Szentlélek munkája, és úgy lesz valaki hívővé, hogy az Isten szent lelke elkezd dolgozni benne, akkor ez a kérdés nem értelmes. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Lehet úgy valaki hívő ember, hogy nem kapott szent lelket? Tegyük félre ezt a kérdést. A Szentlélek az valami plusz ezek szerint? Van olyan hívő ember, akinek jár valami többlet? Egy kicsit talán a hasonlat elég gyenge, de hadd mondjam így, mikor a gyerek zsúrom megkérdezik az ebéd után, hogy na, aki még nem kapott desszertet, az most jöjjön, és akkor jönnek a gyerekek, aki beleferedkezik a játékba, az hadd játszon, aki jön az extráért, az kapja azt is. Akkor az Isten személyválogató lenne. Valakinek az élete mellett csak úgy elsúrran, elsuhan, a másikat pedig megragadja. Aztán megint ezt a kérdést is egy kicsit félreteszem, és megkérdezem azt is, hogy honnan lett gyanús Pál apostolnak, hogy ezt a kérdést fel kell tenni? Találkozik egy csoport tanítvánnyal, és azt kérdezi tőlük, hogy ti kaptatok szent lelket? Miért gyanúsak vagyunk? Úgy tűnünk, mint akik nem? Vagy nem látszik rajtunk eléggé, hogy tanítványok vagyunk? Aztán a válaszból ki is derül, hogy ők sem értik, hogy mit kérdez tőlük Pál apostol. És aztán egy harmadik kérdésem is van. Azt olvasok ebbe a felolvasott igébe, hogy ők újra megkeresztelkednek. Van ilyen, hogy valakit kétszer keresztelnek meg? Én is találkoztam ilyennel, de ilyen nincs. Egyébként ma már nincs. Senkit újra nem keresztelünk meg. Hát ezek a kérdések felmerültek bennem, és nem akarom ráerőltetni az ünneplő gyülekezetre, de kicsit gondolkozzunk el, hogyha nekünk feltenni valaki ezt a kérdést, hogy kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek, akkor mit válaszolnánk erre? Mennyi lenne bennünk az értetlenség, mennyi lenne a misztika, mit kellett volna kapni? Mi az? És mennyi lenne bennünk az az öröm, hogy igen, ez így működik. A történet nagyon egyszerű. Pál apostol járja a missziói utakat, elérkezik Efézusba, és ott találkozik egy olyan kis csoport tanítványi sereggel, aki keresztelő Jánosnak a tanítása nyomán indultak el. Már azon is elcsodálkoztam, hogy a Jordán mellett ez a morcona, proféta lelkű ember egyszer mondott egy-két ütős gondolatot, és aztán Efézusban is róla beszélnek. Azért ez nem kis dolog. Nyilván, hogy tudjuk, hogy ki ez a keresztelő János, és hogy keresztelő János ő magát és önmagát is úgy értelmezte, mint valaki, aki rá akar mutatni Jézusra. Ezek a tanítványok ott vannak Efézusba, és ez a mozgalom, mert kinőtte magát egy igen jelentős mozgalommá, olyan elkötelezett bűnbánattal élő embereket vonzott össze, akikre nem lehet azt mondani, hogy ne lettek volna komolyak. Ez nem egy komolytalan társaság volt. Ők nagyon is rájöttek arra, hogy az életükben, ha az Isten nem kezd el dolgozni és munkálkodni, akkor az az egész semmit nem ér. Én mindig csodálkozom, hogy amikor keresztelő János azt kiabálta oda bele az emberek lelkébe, hogy de hát térjetek meg, különben el fogtok veszni, akkor azok az emberek miért kapták fel erre a fejüket, és miért indultak el? Ha mi valakit ma megfenyegetnénk, az inkább elfut tőlünk. De ezek az emberek rájöttek arra, hogy itt valaki most felnyitotta a szememet. Valaki azt az életemet szólította meg, ami már besokalt. Talán ez egy modern kifejezés, vagy ezt értjük mi is jobban, hogy az életünk néha már egy annyira megterhelt valóság, annyira sok rajta, nem csak a fájdalomnak, nem csak a betegségnek a terhe, hanem a felelősségnek is a terhe, de még a szeretetnek is a terhe, hogy annyira nagy súlyként nehezedik ránk, hogy az ember alig várja már ezeket a megszólításokat, hogy figyelj rám, hogy gyere velem, mutatok neked valamit, és készek lennénk mi is indulni. Ezek az emberek azt tapasztalták meg, hogy nekünk nagy szükségünk van Istenre. Valami nem jó így, ezt így mi nem bírjuk, nem akarjuk így tovább csinálni. Tele vagyunk félelmekkel. Ilyeneket mi is meg tudunk fogalmazni. Mi lesz azokból a dolgokból, amiket elrontottam? Mikor fog visszaütni az életembe? Mikor csapnak össze a hullámok? Meddig tudok kitartani? Meddig tudok fenntartani egy állapotot? Mikor néz már rám úgy a másik, hogy én ezt már nem fogom tudni elviselni? Mikor jönnek azok a nagy kérdések, amikre én már nem tudok válaszolni? Mikor maradok egyedül? Mikor fogják azt mondani, hogy már nem kell lesz? És ezekkel megterhelve éljük az életünket, és nem csoda, hogy az ember egy idő után eljut oda arra pont, hogy nekem most muszáj hinnem valamiben. És ez az a hit, amire én eljutottam. Erre azt kell mondjam, hogy én ezt eljutottam. Ugye nagyon-nagyon nehéz meghatároznunk a hitnek a definícióját. Hogy ez most mennyire emberi akarás, és mennyire isteni áldás, vagy mennyire isteni ajándék. Nyilván, hogy mind a kettő egyszerre. Mert a János tanítványai ezen a nyomon indultak el, hogy nem lehet nem hinni már ebben a világban. Különben csak a végeket látjuk, csak azt látjuk, hogy határa van az életnek, hogy benne vagyunk az elmúlásban. Szinte minden héten megyek a temetőbe. És legalább minden második alkalommal felhangzik a sláger, hogy kell ott fenn egy ország. Kell ott fenn egy ország. Nem mondhatom azt most, hogy nem kell. Nem mondhatom, mert akkor nincs mit mást mondjak. És ebben a pillanatban tart ez a tanítványi sereg, és ők nagyon buzgók ebben a keresésben. És nagyon buzgón meg is akarják fogalmazni maguknak azt, hogy minket az Isten arra kényszerít, hogy ott legyünk mellette, mert nem tudunk nem mellette lenni. Nagyon szeretem a történetet, az idős rabbi, ahogy Jézussal beszélget éjszaka, Nikodémusnak a történetét sokan ismerik. Aki végigél az életét úgy, hogy ő határozottan tanítja, hogy Isten nélkül nem lehet élni az életet. És utána a beszélgetésben Jézus rákérdez, és azt mondja, hogy te Izrael tanítója vagy, te hallottál arról, hogy lélek? És ő azt mondja, hogy mi az? Mit kell vele csinálni? Mi az a titok? És itt tartunk most mi is ebben a pünkösben, hogy nekünk kell az Isten, de mi az a lélek, és mi az a titok, amit hozni akar nekünk? Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek? Ez eddig az a hit, amit ti akartatok kijárni, azaz az út, az, amire azt mondtátok emberi döntéssel, hogy erre szükségetek van, hogy enélkül nem lehet létezni. De most van valami nálam, mondja Pál apostol, ami túlmutat ezen, amit szintén megkaphatnátok, a hitnek az a fele, vagy az a része, amit mi nem tudunk birtokolni. Valami olyan rész, ami tele van rejtélyekkel, tele van titkokkal. Mit mondott nektek keresztelő János? Abban higgyetek, aki utánam jön, aki majd Szentlélekkel fog keresztelni. Hallottak ők a Szentlélekről. Ez a mondat nem úgy értelmezhető, hogy ők így feleltek, hogy hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Hogy ne hallották volna? Nem a szó volt ismeretlen számukra, hanem az az állapot, amit ez a szó ki tud fejezni számukra. Hogy ne ismerték volna az előzményeket az Ószövetségből, hogy milyen volt Mózes, akit az Isten meg tudott szólítani, és az Isten lelke megragadott, hogy milyen volt Sámson, akinek hirtelen olyan ereje volt, hogy senki nem bírt vele, mert az Isten ezzel az erővel felruházta. Hogy ne hallottak volna Dávid királyról, aki az Isten lelke szerint való király volt. Hogy ne hallottak volna a prófétákról, akik csodatévő erővel mutatták meg az Isten hatalmát. A válaszuk az arra irányul, hogy nem tapasztaltuk, hogy mi az a Szentlélek. Mi azt nem tudjuk, micsoda. A megragadottságnak az az állapota, amit csodáltunk ezeknek az embereknek az életébe. Talán még keresztelő Jánosba is csodáltuk, hogy ez az ember honnan tud ilyeneket mondani. De igazából magunkban még nem találkoztunk ezzel. És az első pünkösdi tanítványok kik voltak? Ők nem hittek? Kimernénk mondani azt az állítást, hogy ők Jézussal voltak 3 évig, és nem hittek Istenben, és nem hittek Jézusban? Ma így mondanánk, nonsense. Ez nem létezik. És mégis ülnek és várják a Szentlélek ajándékát. Kaptatok-e szent lelket, mikor hívőkké lettetek? Igen, van egy utam Istenig, amiben állítom, hogy hinni akarok. És van az úton egy olyan pont, amikor Isten engem megtalál, és azt mondja, hogy akkor adok neked valamit, amivel ez a hit teljesebb lesz. És a pünkösd ünnepében ez van benne. Hogy működik? Nem tudom megmondani. De az, hogy visszatérhetek arra a kérdésre, amire Pállal kapcsolatban is rákérdeztünk, hogy honnan látszott ezeken az embereken, hogy hívők, de még nem kapták az Isten szent lelkének az ajándékát. És tessenek elfogadni, hogy látszik, hogy az egyik hívő ember miért van tele aggodalmaskodással, miért félelem vezeti a hitét, miért Istenbe úgy kapaszkodik bele, mint aki tudja, hogy ez az utolsó szalmaszál, és ha elengedem, akkor végem van. És a másik az miért tud ragyogni, miért tud betelni békességgel, miért tud ráhagyatkozni Istenre. Annyiszor csépeljük ezeket a szavakat, hogy bízzam magam Istenre. Hát nem olyan egyszerű dolog ez. Magamtól nehéz. Viszont a lélek ezt munkálja valahol, és ezt az ajándékot adja át nekünk is. Nehéz időszakon vagyunk túl. Covid volt. Tele voltunk félelemmel. Megtart az Isten? Nem tart meg. Megtartja a szerettemet? Nem tartja meg. Közben próbáltunk közel maradni egymáshoz, mégis távol szorítottuk egymástól magunkat. És az emberben benne volt ez az érzés, hogy mitől félek én? Most az Isten tartja kezében az életemet, vagy nem az Isten tartja kezébe az életemet? Itt van a háború. Nagyon közel van. Egy csomó embernek tragédia az élete. És mi, akik távolabb vagyunk tőle, még talán jobban ismerünk rettegni, és azt mondani, hogy csak ide ne jöjjön, mert akkor mi lesz velem? És teljesen jogosak ezek a kérdések. Vajon meg tudja-e fejelni Isten a hitünket azzal a békességgel, amelyek ezeket a kérdéseket is lecsendesítik? Vajon tud-e valami nagyobbat adni Isten annál, mint hogy attól féljek, hogy a múlandó el fog veszni, aminek a végére így is úgy is elérkezem. És hát persze akkor egy nagy kérdés marad, hogy lehet kapni a szent lelket? Ki adja oda? Olyan egyszerű a történet, és az apostolok cselekedetéről írott könyvből olyan sokszor visszatérő mozdulat, hogy kézrátétellel adják a szent lelket, A mozdulat megvan a mai napig. Az áldásnak a mozdulata, amely ott van egy-egy Isten tiszteleten. Egy-egy konfirmációban, amikor egy titokzatos helyzetben az a gyarló ember, akit nevezzünk lelkésznek, valakinek a fejére teszi a kezét és mond egy igét. Az erő nem az emberből árad. A keresztségben, amikor kisgyermekeket megkeresztelünk, nem a vízben van az erő. A házasságkötésben, amikor kinyilvánítjuk azt, hogy na ez egy szövetség, akkor nem a szavakban van az erő. Hanem az erő abban van, ami mellé rendeltetik. Ott is elhangzott az Isten igéje és az ígérete, és ott is ebben volt az erő. Calvin nagyon szépen mondja a reformáció idejében, hogy mi már nem kézrátétellel adunk szent lelket, hanem az igének a tiszta hirdetésén keresztül. Azon keresztül, ami meg tudja szólítani az embereket, és rá tudja ébreszteni arra, hogy a hit az nem csak az én utam, hanem az Isten útja is hozzám. És ott nincs mit tennem. Ott csak nyitott szívvel kérhetek, és tudom, hogy ez kevésnek tűnik, sok élethelyzetben kevés, de mégis az egyetlen út. Amikor azt mondom, hogy én is szeretnék az Isten lelkéből, hogy én sem görcsösen éljem meg a mindennapjaimat, hanem azzal a szabadsággal, amit ez a lélek ad. Hogy én is úgy éljem meg, ahogy egykor a tanítványok, hogy bátran tudok kiállni, bátran merem vállalni azt, amit gondolok, amit érzek, amit hiszek. És bátran merem szeretni a másik embert, akkor is, hogyha a múlandóságban vagyunk. Különben ki szeretne bárkit, ha attól félnék, hogy elveszítem a végén. Hogy az életre való szabadság, az ott van az Isten lelkében. Elcsendesedve egy picit gondoljuk át mi is, hogy úgy szeretnénk-e hinni, mint akik a saját határaiknál mindig kényszerűen megállnak. Csak annyit tudunk elfogadni, amennyit a józan eszünk bevesz. Vagy pedig kapunk-e szent lelket, miután hívőké lettünk, azaz az Isten útjára valahogy rákényszerültünk. Amen. Jöjjetek, közösen imádkozzunk fennállva. Örökkévaló Istenünk, nem véletlenül vagyunk most együtt a Te házadba. Igazán egyen-egyenként tudnánk csak megfogalmazni, hogy az élet kényszerített ide, vagy Te hívtál magadhoz. És lehet, hogy olyan szempontból nincs is ennek jelentősége, hogy megérkeztünk. Hogy itt nem kézrátétel történik, és nem úgy gyógyítás, és gyógyulás, és titkos erők átadása, hanem egyszerűen a Te ígédre való rámutatás. Arra az ígére, amelyet az a lélek tud megeleveníteni naponként, amely bennünket élni tanít. Igen, nehezek a terhek, és el kellett jönni, hogy valakinél letegyük. Hogy a múltunkból sok mindent cipelünk, és nem tudjuk kiradírozni, és nem tudunk megválni tőle, és azt gondoljuk, hogy hát, ha te ezt elveszed. Elhoztuk a gyászunkat is, és tudjuk jól azt, hogy ahol véget ér egy emberi élet, ott annyi minden megszűnik. Abban a valóságban, ahogy eddig mindig meg lehetett tapasztalni. És egyszerűen benne vagyunk abban a kényszerhelyzetben, hogy hozzád jöjjünk, akitől többet tudunk remélni. De ma úgy is megállunk előtted, mint akik rájönnek, hogy görcsösen járni ezt az utat, mint egyfajta kényszerpályát nem lehet. Hanem szeretnénk, hogyha békességet adnál a lelkünkbe, hogy valahol megjelennél ott a te hatalmaddal, erőddel, és így csendesedne el minden bennünk, ami oly sokszor megrémiszt, megterhel, ahogy tele vagyunk állandó aggodalmaskodással. Köszönjük Istenünk, hogy ezt az ünnepet éppen ezért rendelted, hogy ne legyél távol tőlünk, hanem mindig a legközelebb. Így visszük eléd azokat is, akik most talán testben távol vannak. Lehet, hogy azért, mert nem tudtak eljönni, és lehet, hogy azért, mert még nem gondolták, hogy el kell induljanak. De mi imádságban őket is idehozzuk eléd. Mert tudjuk, hogy ott lesz változás, ahol te is beleszólsz az életükbe. Köszönjük azt is neked, hogy eléd állhatunk a betegeinkkel, hogy te vagy az, aki meg tudod őket simogatni, akik majd egyszer adod a gyógyulás ajándékát, vagy megnyitod a te országodat, ami mindennél dicsőségesebb. Eléd visszük azokat is, akik a múltra néznek vissza, akik emlékeznek, akik számba veszik mindazt, ami történt velük és bennük, és ami nem múlt el nyomtalanul. Adj nekik ebben békességet. És imádkozunk egyházunkért is. Engedd, hogy ne a falak tartsanak egybe bennünket, ne azok a külső kötelékek és rend, amihez igazodunk, hanem a te szent lelked. És imádkozunk ezért a világért. Hisszük, hogy a te tetteidnek nagy szintere ez a világ, még akkor is, hogyha sok benne a nyomorúság és a háborúság. De te ezeken is úr vagy, és meg tudod ezeken keresztelül is mutatni a te hatalmadat. Így kérjük, hogy szólj bele az életünkbe, amit készek vagyunk bármikor elrontani, és fordítsd magadhoz, és gyógyítsd meg. Kérünk, hogy így kísérd továbbra életünket a te áldásoddal, a te erőddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk, Scheller Mátyásné született Kovács Zsuzsanna 76 éves testvérünktől. Az örökkévaló Isten kegyelmébe, vigasztaló szeretetébe ajánljuk mindazokat, akik ezen a mai ünnepnapon ráemlékeznek. Hirdetem, hogy az ünnep napjára megterítettük az Úr asztalát, legyünk vendégei ennek az asztalnak. Az ünnepi rendünk úgy folytatódik, hogy holnap is 10 órakor, az ünnep másodnapján ünnepi istentiszteletet fogunk tartani, szintén úrvacsoraosztással egybekötve. Szeretném jelezni, hogy ugyan ma a hónap első vasárnapja van, de nem tartjuk meg ma a gitáros zenés istentiszteletünket, hanem egy héttel későbbre csúsztatjuk, és évzáró istentiszteletet fogunk tartani ezen a zenés istentiszteleten. A gyülekezetünk hittanosai, fiataljai, családosai számára szeretettel várunk majd mindenkit erre az alkalomra jövő vasárnap délután. Jelzem azt is, hogy a Keskeny úton gyülekezeti lapunk elkészült erre a pünkösdi ünnepre, ez a kijáratnál megtalálható, elvihető, gyülekezetünk életéről ad beszámolót, másoknak is elvihetjük, ha úgy gondoljuk, hogy szívesen olvassák vagy forgatják. És szeretettel jelzem azt is, hogy az énekeskönyvünk, amelyet itt a padokban is megtalálhatnak, és kérem a gyülekezetet, hogy ezeket ne vigyék haza, megvásárolható az irat terjesztésbe, ott szeretettel hívom fel erre a figyelmet. Vettünk annyit, hogy ha valaki otthon is szívesen tanulmányozza, ismerkedik vele, akkor lehessen erre lehetősége. Isten tiszteletünknek ezt az első részét az 547-es számú énekünk éneklésével zárjuk, annak az első versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 547-es számú énekünk, Szentlélek öröm lelke, vigaszul jöttél.